Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szent Péteri emese. Római Szent Franciska, özvegy. 1384-ben született Rómában. A 14. században a pápák avignoni fogsága és a közvetlen utána következő nyugati egyházszakadás számtalan bajt hozott Rómára. Háború, éhínség, járvány pusztította a népet. A pápa távolléte majd a 2, illetve 3 pápa pártjára oszlott kereszténység kiszolgáltatta Rómát az ellenséges hatalmaknak. Az egyház központja az egykori birodalmi főváros Rommá lett. A fórumon marhák legelésztek, a vatikáni kertekben farkasok garázdálkodtak, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában éjszakánként pásztorok tanyáztak nyájaikkal együtt. Olyan szegénység volt a nép körében, hogy 1414-ben nem tudtak mécsest gyújtani Péter Pál ünnepén Szent Péter sírjánál. Ezekben a nyomorúságos időkben élt Franciska, akit Isten arra választott ki, hogy folytassa svéd Szent Brigitta és szienai Szent Katalin küldetését. Jótékonyságával és szent életével tartsa ébren a hitet és a megújulásba vetett reményt. Apja, anyagi származású nemes, Paolo Bussa de Leoni, édesanyja Jacobella de Rofredeschi volt. Hárman voltak testvérek. A városrész, amelyben gyermekkorát töltötte, a kódex másolók negyede volt. Innen érthető, hogy nagyon korán megtanult olvasni, és kedvenc olvasmánya lett a Zsolozs Máskönyv, a Szentek élete és Dante Divina Komédiája. Éppen olvasmányai hatására 6 éves korában szívének legnagyobb vágya az volt, hogy követhesse a vértanúkat vagy a szüzeket. Első gyóntatója édesanyja kérésére vette gondjaiba. Lelki atya előtt föltárta, hogy nagyon szeretne egy szigorú rendbe lépni. Ezért 11 évesen engedélyt kapott arra, hogy próbaidőre gyakorolja a vezeklés néhány formáját. Ennek azonban külső jelei is lettek, ezért édesapja elérkezettnek látta az időt, hogy közölje vele, férjhez kell mennie, és ő már el is jegyezte Lorenzóval. Franciskának kemény küzdelmébe került, hogy meghajoljon atya akarata előtt, de sikerült neki, és 13 évesen férjhez ment. Új otthona a Trastevere városrészben, a Tiberis nyugati oldalán, a Szent Cecília bazilika közvetlen szomszédságában állt. A nagy palotában 3 család élt együtt. Házasságukból 6 gyermek született. 3 közülük csecsemőkorban meghalt. Giovanni Battista egyedül élte túl a szüleit, öccse Giovanni Evangelista csak 7, a húga Ágnes csak 6 évig élt itt a földön. Durazzói László 1404-1410 között 3 alkalommal is betört a városba a pápa ellen harcolva. A város könnyű préda volt, mert még falai sem voltak. Lorenzo, aki a pápai sereg tisztje volt, az egyik csatában oly súlyosan megsérült egy tördöféstől, hogy szinte holtan vitték haza, de Franciska ápolásától fölépült. Egy újabb támadás még súlyosabban érintette a családot. Lorenzo ugyanis megmenekült, a testvérét azonban elfogták, fiát Giovannit pedig túszként hurcolták el. Házukat földgyújtották, és amit csak találtak, elrabolták. Amint elült a harc, Franciska a ház éppen maradt részében kórházat rendezett be, és a sebesültek és betegek ápolásával enyhített a sok szenvedésen. Férje a pápai seregben szolgált mindaddig, amíg vége nem lett az egyház szakadásnak. Mire hazatért, megfáradt öregember lett belőle. Franciskának, aki táplálta és gondozta a szegényeket, és híressé vált a szamaráról, amelyik a fát vitte, amikor a szegény családokhoz ment segíteni, szabad kezet adott mindenben. Csak azt kérte tőle, ne hagyja magára, és az ápolásáról gondoskodjék. Franciska 1425-ben alapította meg a bencés obláták kongregációját, a bencés harmadrendet. Hasonló gondolkodású asszonyokat és özvegyeket fogott össze a társulat, hogy egymást támogatva törekedhessenek a tökéletességre, és végezzék karitatív szolgálataikat. mindehhez a bencés regulát fogadták el szabályzatul. 1433-ban a Kapitólium mellett kolostort alapított azoknak a nővéreknek, akik nem voltak családjukhoz kötve. Franciska csak férje halála után 1436-ban csatlakozott hozzájuk. Templomul a fórumon lévő Santa Maria Nova templomot választotta, amelyet gyerekkorától fogva nagyon szeretett. Amikor szentté avatták, róla nevezték el a templomot, és mind a mai napig ez a római Szent Franciska templom. Franciska 1440. március 9-én halt meg családja házában. Amikor a szentélyavatás előtt ötödik pápa megkérdezte Bellarmin Szent Róberttől, hogy időszerűnek látja-e Franciska szentélyavatását, az így válaszolt. Benne bármelyik életkorban vagy állapotban élő lélek példaképet talál. Franciska kicsikorától gondosan őrizte a szüzességét. Hosszú ideig tiszta házasságban, majd özvegységben élt, és végül a kolostorban mutatott példát minden erényre. Férjhez menetele után nem sokkal a sógornője, Vanozza, az egyik sarokban találta Franciskát, amint keservesen sírt. Faggatására Franciska megvallotta, hogy ő apáca szeretett volna lenni, és szívének legszebb álmát törték össze azzal, hogy férjhez adták. Erre Vanozza megmondta neki, hogy ő ugyanígy volt, és ettől kezdve a két feleség között a legbensőségesebb lelki barátság alakult ki. Franciska olyan ügyes volt a háztartásban, és annyira jól tudott bánni a szolgákkal, hogy anyósa halála után apósa rábízta az egész ház vezetését. Ő pedig három részre osztotta az életét. Istennek, a családnak és fele barátainak szolgált. Éjszakánként alig 2 órát aludt, a többi időt imádságban töltötte. Napjait a háztartás és a családi gondok, illetve a betegek és szegények gondozása töltötte ki. Halála után több mint 60 esetről tanúskodtak, amikor nyilvánvalóan csodát téve gyógyított. Mikor a fia Giovanni megnősült, egy időre sok szenvedést okozott neki a menye. A fiatalasszony erőszakos természetű volt, értetlenül állt Franciska jámborsága előtt, és mindenfelé szitta, rágalmazta. Anyósa türelmes szeretete azonban megtérítette, és akkor Franciska rábízta a ház irányítását. Ezzel ő felszabadult, és teljesen Isten és fele barátai szolgálatára szentelhette magát. Franciska sajátossága a szentek között az, hogy különleges kegyelemként 33 éves korától fogva haláláig szinte állandóan maga mellett láthatta az őrangyalát. Ő maga így beszél róla. Alakra olyan, mint egy 9 év körüli gyermek. Megjelenése egyszerre szeretetre méltó és tartózkodó. Tekintetének isteni tisztaságát emberi szó ki nem mondhatja. Arca általában derűs, és pillantása a lélekben tüzes áhítatot nyújt. Ha ránézek, nyilvánvalóvá válik előttem az angyali természet fensége és emberi természetünk gyarlósága. Sok támadás érte a sátán részéről, aki több formában jelent meg előtte, őrangyala azonban mindig megoltalmazta. Emellett az angyal vezetésével egyre inkább megismerte önmagát is. Az történt ugyanis, hogy bármi apróságot elvétett, az angyal eltűnt a szeme elől, és csak akkor láthatta ismét, ha megalázkodott, bűnbánatot tartott, és a szívét újra Istenhez emelte. Ilyenkor azonban, amikor az őrangyal megint megjelent, vidámabb és szebb volt, mint korábban. Az angyal, aki mások számára láthatatlan volt, neki olyan a külső világban is észlelhető világosságot árasztott, amelynél éjszaka is tudott olvasni és írni. Ünnepén az olivetánus bencések ezt olvassák a zsolozsmában. A házasságban sem hagyott föl azzal, hogy Isten dolgaiban járjon. Amikor férje kedvét kereste, Istennek akart tetszeni. És amikor Isten kedvében járt, férjének is tetszett. Halála előtti utolsó szavai ezek voltak. Nyitva áll az ég. Angyalok szállnak alá, s a főangyal, aki bevégezte művét, előttem áll, és hív, hogy kövessem őt.